Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen.
Énekeljük el a 90. Zsoltárt első verszakát, amely úgy kezdődik, Te benned bízunk elejétől fogva.
Énekeljük el a 236. dicséretet, mely így kezdődik. Mindezek meghallják és jól megtanulják.
A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Istentől. Ámen.
Hallgassuk meg az Isten szavát, amit az írva találjuk Mózes 4. könyve 25. részében. Amikor Izrael Szittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moab lányaival, mert ezek meghívták a népet Istenek áldozati lakomáira. A nép velük evett, s leburulva imádták azok isteneit, s odaszegődött Izrael Baal-Peorhoz. De haragja gerjedt az Úr Izrael ellen, és azt mondta az Úr Mózesnek: Fogasd el a nép minden főemberét, és akasztasd fel őket fényes nappal az Úr előtt, hogy elforduljon Izrael elől az Úr izzó haragja. Mózes tehát azt mondta Izrael bíráinak: gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Baal-Peorhoz szegődtek. Éppen akkor jött egy izraeli férfi, aki egy midjáni nőt hozott testvéreihez, Mózes szeme láttára, meg Izrael egész közösségének a szeme láttára, amikor azok a kijelentés sátrának a bejárata előtt sírtak. Amikor meglett ez Finás, Áron főpap fiúnak, Eleázárnak a fia, kilépett a közösség soraiból, dádát fogott a kezébe, bement az izraeli férfi után a sátor belsejébe, s hasba szúrta mindkettőjüket, az izraeli embert és ezt a nőt is. Ezzel elhárult a csapás izraeli fiairól, 24 ezer halottja lett a csapásnak. Ezután így beszélt Mózeshez az Úr: Fineás, Áron főpap fiának, Eleazárnak a fia elfordította a haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük, és ezért nem semmisítettem meg Izrael fiait felindulásomban. Ma meg tehát, íme az én békességem szövetségével ajándékozom meg őt. Övé és utódai lesz a papság szövetség örökre, mert haragra indul Istenéért, és engesztelésért végzett Izrael fiaiért. Annak megölt izraeli férfinek a neve, akit a midjáni nővel együtt öltek meg, Zimri volt, Szálu fia, Simaon, egyik nagy családjának a fejedelme. A megölt midjáni nő neve pedig Kozbi volt, annak a cúrnak a lánya, aki midjáni törzsek egyik nagy családjának a feje volt. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Támadjátok meg a midjániakat, és pusztítsátok őket, mert ők is ellenetek támadtak, amikor aljas tervet eszeltetek ki. Ellenetek Peor révén és húguk Kozbi, a midjáni fejedelem leánya révén, aki megöltek a Peor miatt támadt csapás napján.
Imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük neked a mai alkalmat, az igédet, melyen minden napon üzensz nekünk valamit. Köszönjük az egészségünket, családunkat. Kérünk téged, hogy legyél ott a gyászolókkal, betegekkel, és adj hallgató szívet ahhoz, hogy megértsük, mit szeretnél nekünk üzenni igéd által. Ámen.
Készüljünk az ige hirdetésre. Énekeljük el a 234. dicséret első verszakát, mely így kezdődik: Gyerkéljük Isten áldott szent lelkét.
Hogy ha jön a vég. Hallgassuk meg Isten szavát, amelyet Isten szent lelke által érthetünk. Írva található Péter apostol első levelének 14-15 és 16. verseiben. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz, a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket. Ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Kemény szavakat hallottunk az elmúlt pillanatokban, az elmúlt percekben. Talán sokakban megfogalmazódott az a kérdés is, hogy egyáltalán ifjak miért kell, hogy ilyet olvassanak a templomban. Miért szükséges az, hogy hallják a legkisebbek is, akik most elmentek a gyermekisten tiszteletre, hogy Mózes 4. könyvéből kemény, fájdalmas, véres küzdelemről halljanak és tanuljanak. Mint hogyha ott lenne a szívünkben az az ellenkezés, természet szerint való ellenkezés, hogy Isten nem lehet ilyen. Hogy Istennek nem lehet olyan parancsa, amely arra vonatkozik, hogy valaki halljon meg, pusztuljon el. Ilyen kemény szavak voltak ezek. Mint hogyha Isten nem indítana valakit arra, hogy vegyen dárdát a kezébe, és avval pedig döpjön át egy férfit és egy nőt. Zsigerből tiltakozunk ez ellen. Mi úgy tanultuk, úgy mondjuk, és úgy is hisszük helyesen, hogy Isten maga a szeretet. És hogyha a teológiákat, a rendszeres teológiai műveket egymás mellé gyűjtenénk, nagyon sok különbözőség van ezekben a munkákban, de az alap mindegyikben azonos, hogy amikor Isten lényegére tekintenek, és Isten lényegét mondják ki, akkor úgy fogalmazódik meg, hogy Isten maga a szeretet. Nem ebben ellentétesen szeretnék megfogalmazni semmit, mert fenntartom végig az igehirdetés alatt ezt az alap kijelentést, hogy Isten maga a szeretet. Viszont, hogyha Istennek a tulajdonságait és nem a lényegét nézzük, akkor igen, megfogalmazhatjuk azt is, hogy Istenben van harag. Elmondhatjuk azt is, hogy Istennek van olyan tulajdonsága, amiért könyörgünk, könyörgött a mi konfirmandusunk is, hogy legyen jelen közöttünk, azaz, hogy mindenütt jelenlévő. Istennek van olyan tulajdonsága, hogy meghallja az imádságot, hogy mi nem a 10 méter 20 centi magasan lévő plafonhoz imádkozunk, hanem hogy az élő Istenhez, akit itt várunk a mi közösségünkbe. Ezek mind-mind Istennek tulajdonságai. A lényege marad változhatatlanul. Mutatok ide, de most nem ez a felirat, ige van itt, hogy Isten a szeretet. A bordó terítőnknek ez a felirata. Isten szeretet. Miért hangzik akkor ez a kettő együtt? Isten a szeretet, és közben pedig benne van ez a mérhetetlen dühindulat. És hogyan kapcsolódik ez a végső kicsengéséhez a felolvasott szentlecke után a textushoz, az igehirdetés alapjához, amely visszatér és visszatekintés megint a múltba, az Ószövetségbe, Péter apostol levelén keresztül, hogy legyetek szentek, mert a ti mennyei atyátok szent. Most, kedves testvérek, ki kell mondanunk azt, hogy Mózes 4. könyve a pusztában lévő lét minden egyes elemét tartalmazza. Visszalépek egyet, Mózes 2. könyvűen olvassuk az első fejezetekben, hogy nyomorog Izrael, hogy kényszermunkán van, hogy elveszik az embereknek minden bizonyosságát és biztonságát. Tehát teljes, így mondják ma, hogy identitás zavar kezdődik, a szabadokból rabszolgák lesznek. És akkor sokat könyörögnek az élő Istenhez. Isten pedig meghallja a nyomorúságnak, a jajszónak a szavát, és elkészíti a szabadulásukat. 10 csapáson keresztül a fáraó mégis arra a belátásra jut, kemény konok szíve ellenére, hogy elengedi a népet, majd amikor átélnek a szabadságba, akkor a szabadságra látjuk a méltatlankodást. Nem ilyet vártunk, nem ezt akartuk. Nekünk sokkal kedvesebb volt, olvastuk a héten Egyiptomnak a dinnyéje, a gyümölcse, fügéje, azok az étkek, amelyek jól lakadtak bennünket a fogság ellenére. És ez a nép Isten ellen nem csak mondja, hanem teszi is a lázadozást. Ezért Isten azt mondja, hogy a pusztában ki kell halnia egy nemzetségnek, egy nemzedéknek, hogy majd örököljék az új földet, az ígéret földjét. És az ígéret földjére való bejutást készíti elő ez az ige szakasz, úgy is, hogy Isten megmutatja szeretetét, kegyelmét, törvényt, parancsolatot ad az ő népének. Én az Úr vagyok, a te Istened, ne legyen neked idegen Istened én előttem. És ugye ez nem egyfajta mese, és nem egyfajta ilyen kedves baráti szó, hanem nagyon kemény figyelmeztetés. Az abból derül ki, amit olvasott nekünk Lili. Hogy amikor Isten népe először találkozik a pogánysággal, mert a pusztai vándorlás ideje alatt ez az első találkozás a pogánysággal, akkor dől el, hogy az ember mennyire erős, mennyire hallgat az Isten szavára, vagy hol bukik meg, hol bukik el. Az első sorok arról szóltak, hogy idegen istenekkel kezdtek kokettálni Izrael fiai. Mi szabadok vagyunk. Mi már kipróbálhatjuk ezt, vagy kipróbálhatjuk azt. Mi elég erősek vagyunk, hogy megmaradjunk a saját magunk hitvallásában. És a történet mégiscsak arról szól, hogy nem. Az első pillanatban elesnek. És az az Isten, aki magáról azt mondta, hogy szent vagyok, az az Isten nem tűrheti meg a szentségtelenséget, a tisztátalanságot. A szentség Istennek ugyanúgy egy tulajdonsága, mint az előbb említettek közül sok. Isten azt mondja, szent vagyok. De nem rejtem el az én szentségemet önmagamban, nem tartóztatom meg önmagamnak az én szentségemet, hanem odaadom az embereknek, odaadom közétek, éljétek meg ezt a szent körüli életet. És mindig feszültség támad abból, amikor a szent és a hétköznapi összekeveredik, összekutyulódik. Észre sem veszi az ember, hogy milyen távolra kerül. Sőt, nem csak a szentnek és a hétköznapinak a keveredését nem fogadja el Isten, hanem azt sem fogadja el, hogy őt valaki provokálja. A történetnek egy másik kemény rész, ez egy teljes érthető provokáció volt. Az egyik főembernek a leszármazottja, úgy hallottuk, hogy Zimri, azt mondja, hogy én magamhoz veszek egy pogány lányt. A szent sátor előtt. Én annak ellenére, hogy Isten azt mondja, hogy ő szent, én akkor is megteszem. Én mindent megtehetek. Ha kell, akkor az Isten szentségét romba döntöm. Provokálom az Istent. Van egy ilyen ének, hogy gyere le Isten, mondd mit akarsz. Gyere, beszéljük meg. Majd én megmondom, hogy mi az igazi ezen a földön. Kedves testvérek, Isten pedig ezt sem tűri. Nem szeretnék egy olyan történetbe belemenni, amit lehet, hogy külpolitikailag kiki másképpen ítél meg, de néhány évvel ezelőtt történt az, hogy néhány orosz énekes nő pravoszláv templomba kifejezett botránykeltés miatt ment be. Mert megtehetjük. Tudjuk, hogy ennek volt politikai indítatása szándéka, nem ezt rételtezem, de hogy az ember idáig jut akár a Szentírásnak az első, idézőben mondom, lapjain, akár pedig ma, provokálom az Istent, mondd, lássuk, mi lesz ennek a következménye. Keljünk birokra. Az első, amit szeretnénk az egész gyülekezet szívére helyezni, hogy ne kísértsük így az Istent. Ne kísértsük így. Mert igaza van Ágostonnak, aki beszél a bűnről, a vallomásaiban, hogy először, hogyha csak úgy koketálunk a bűnnel, akkor egyszer kipróbáljuk, akkor utána az ember életének a szenvedélyévé lehet, jó dolgot ad nekünk, utána pedig szokássá szürkül, szoktam mondani Ágoston szavait, utána pedig a szokás az láncot ver az ember élete köré. És ebben nem könnyű szabadulni. Amikor Isten népe először találkozik a pogánysággal, azt mondja, ne tedd! Mert ha ezt teszed, ennek harag a következménye. Büntetés a következménye. A múlt héten is mondtam, bocsássátok meg, ez a legrosszabb, hogyha lelkész önmagát idézi, hogy a bűn és a büntetés az nem egy különálló dolog, a bűnben van benne magában a büntetés. Hordozza magában a büntetést, és ez szembe van a mai gondolkodással, mert mi azt gondoljuk, hogy az a bűn, ami kiderül. Nem, azt mondja Isten, magában hordozza a büntetést a bűn. A szent és a hétköznapi, amikor így összekutyulódik, ilyen szürkévé lesz, akkor Istennek bele kell avatkoznia. És azt mondja, ez nem lehet. Miért nem lehet? Mert szeretlek téged. Mert szeretlek téged. És én azt szeretném, hogy ti szentek legyetek. Hadd fordítsam most a konfirmandusok nyelvére is, ne gondoljátok úgy, hogy mindent bármikor megtehetünk Isten előtt. Hanem azt mondja Isten, szeretlek titeket, szeretnélek megóvni bennőtöket, szeretnélek megmenteni titeket, hogy életetek valóban szent élet legyen. És ez nem azt jelenti, hogy mi zárdába vonulunk, vagy éppen egy szerzetes házba, hanem hogy Isten előtt éljük minden nap az életünket, felelősséggel éljük az életünket minden nap Isten előtt. Ennek az igének van egy következő üzenete, hadd mondjam így a nemzedékeknek, a generációknak, hogy nem igaz, hogy nincs következménye annak, hogy mi hogyan élünk. Nem igaz. Nézzétek, megkapja Isten népe először a büntetést, egy nemzedék büntetést kap, azért ez nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy nem mehettek be az ígéret földjére. Ki kell hallnotok, hogy a ti gyermekeitek, unokáitok bemenjenek a szabadságba, a tejjel és mézzel folyó földbe. Ez egy nagyon kemény ítélet. És a következő nemzedék mégis az atyáknak a bűnét követi el. Úgyhogy kedves testvérek, amikor azt kérdezzük, hogy milyenek a mai fiatalok, vagy milyenek a gyermekeink, milyenek az unokáink, ezt most minden nemzedékre értem, itt a saját felelősségünkről beszél az Isten. Mert tudom, hogy a hit az kegyelmi ajándék. Ezt tudom. De azt a felelősséget nem tolhatjuk el magunktól, hogy a gyermekeink hogyan nőnek fel, hogy miben nőnek fel, milyen környezetben nőnek fel. Akik itt vagyunk, legtöbben elmondtuk azt, vagy a gyermekünk keresztelőjekor, vagy a keresztgyermekünk keresztelőjekor, hogy őt hitben fogom nevelni. Hitben nevelem és hitben neveltetem. Ez a mondat elhagyta a szánkat. És ma a református egyházunknak is az egyik legnagyobb kérdése az a hitoktatásnak a kérdése. Hogy hogyan zajlik majd, és hogyan megy a hétköznapokban a hitoktatása minden általános iskolában, Pomázon, Csobánkán. Csak hogy az a személyes tapasztalatunk, hogy a keresztség és az iskolai hittan között eltelik 6 csendes esztendő. Mintha ott nem kellene semmit sem mondanunk, tanítanunk a hit dolgáról a gyermekeinknek. 6 csendes esztendő. Úgy, hogy nem hangzik el benne esetenként az úri imádság. Úgy, hogy valaki azt mondja a templomra, hogy hát itt lakik az Úristen. Jobb esetben ezt mondja, amikor az egyik gyermekünknek jöttek a pajtásai egy ilyen születésnapi dologra, akkor egyik szülő azt mondta, hogy hát majd biztos a toronyba egereket fogtok kergetni. Így engedte hozzánk a gyermekét, hogy nálunk ez a játék, hogy mi a toronyba egereket kergetünk. Hát nem, testvérek, hát nem ez kell, hogy eszünkbe jusson a templomról 6 teljes esztendeig, hanem a gyermeket megtanítani, láttatni vele az imádságot, az asztalnál végre együtt lenni, mondom ezt saját magamnak is, és folytathatom a sort. Nemzedékek felelősségéről beszél ez az ige. Hogy amilyenek voltak a szülők, a gyermekek, valahogy a génjeikben igaz, hogy nem csak a szemük színét, hanem a múltjukat is hordozzák. És Isten azt mondja, erre kiöntöm a haragomat. Ez nem maradhat meg. Mert én szent vagyok. Mert ez az egész világ Istennek a teremtés rendjében nekem van elkülönítve. Az enyém. Ilyen az emberi élet is, mondja a szent Isten. És ebben az értelemben mondja az Ószövetség, mondja Péter apostol, hogy ti is szentek vagytok, az Isten számára elkülönítve. A testetek is, drága kincs, megbízatás, sáfárság, de a tulajdona Istené. Hogy is van, kínlódunk vele, valljuk be őszintén, alkalomról alkalomra, amikor a Heidelbergi Káti első kérdését próbáljuk mondogatni, hogy mind életemben, mind halálomban nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltomnak a tulajdona. Ezt jelenti a szentség. Életem minden pillanatában, tudatában lenni annak, hogy Isten tulajdona vagyok. És hogy mindez, amit én kaptam, a szépségem, a tehetségem, az ügyes kezem, a halló fülem, a gondolkodó elmém, az Istennek az ajándéka, de ő a tulajdonosa az életemnek. Ezeket a drága kincseket mind-mind odaadta nektek is. De hogy az életetek nem egy elveszett élet, hanem Istené. Én szent vagyok, ti is szenteljétek meg magatokat. Vagyis arról szól Isten igéje, hogy nem saját magamból kell kiindulni, nem a saját érzéseimből, nem a saját indulataimból, hanem Isten valóságából. Így mondja ezt a Biblia, ő az alfa és ő az omega, ő a kezdet és ő a vég, aki van, aki volt és aki eljön. Egyedül ő méltó arra, hogy az életem kiindulási pontja legyen. És ezt felejtik el a pusztában. A 38 év alatt megszabadította őket az Isten, kihozta őket az Isten. Ott van a 10 parancs alatt. Én az Úr vagyok a te Istened, ne legyen neked idegen Istened én előttem. Ezt megértette mindenki, minden nemzedék, aki ott volt, látta a kőtáblákat. És mégis elveszett. Vannak olyanok, gyermekként is és felnőttként is, akik úgy gondolják, hogy ők az életnek a közepe. Ez egy veszélyes illúzió, testvérek, mert egyedül Isten állhat középen. Mi valahol, valamelyik oldalon állunk. A középső hely az az Úré. Csak az Úré. Amikor a feltámadt Jézus visszatér a renegő, reszkető tanítványok közé, akkor azt olvassuk, hogy belépett hozzájuk, és megállt középen. Nem az egyik sarokban, nem a másik sarokban, hanem középen állt. Egyedül őt illeti ez a hely. Embernek nem jár. És amikor önmagamat állítom oda középre, kisajátítva ezt a helyet, akkor többnyire becsapom saját magamat és a másik embert is. Igen, kedves testvérek, ilyenek vagyunk mi az Isten színe előtt, mint amilyen volt Izrael szabadításban felnövő második nemzetsége. Gyakran kísértjük őt, keverjük a szentet és a hétköznapit. Gyakran mi állunk meg középen, versenyre hívjuk az Istent, mint ahogyan olvassuk Jób könyvének a vége felé, és egyszer csak rám szakad Istennek a haragja, és nem tudjuk, hogy hová kapkodjunk. És vádoljuk az Istent, hogy miért érdemeltük ezt. Nem ilyenek vagyunk mi. Becsületesen próbáljuk élni az életünket, hétköznapjainkat. Helyesen mondja a testvérek. A napokban olvasott vagy olvasandó efézusi levélben Pál apostol, amikor erre az állapotra tekint, hogy a harag fiai voltunk emberi természet szerint. Éppen úgy, mint a többiek. Tehát nem azt jelenti mindez, hogy mi különbek volnánk, hanem a harag fiai voltunk, mi mindannyian éppen úgy, mint a többiek. És ez a kifejezés, a harag fiai, az azt jelenti, mint a halál fiai, aki halált érdemel, akire halál vár. A harag fiai azt jelenti, hogy Isten haragja alatt álltunk. Isten haragja alatt állunk. Vétkeink és bűneink miatt, amelyekben élünk, éppen úgy, mint a többiek, éppen úgy, mint az emberek. És bűnös emberi természetünk miatt az engedetlenség fiaivá tett bennünket, igazodva Isten ellenségéhez, a levegő birodalmának fejedelméhez. Pál jól mondja, senki ne tévesszen meg titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Az engedetlenség fiairól van szó az Ószövetségben és az Új Szövetségben is. Ez az indulat azonban, Isten szeretetének ez a haragvó indulata egyben jelzi Istennek az irgalmát is. Mert a harag alatt lévő fiak voltunk, de Isten gazdag lévén irgalomban odaadta nekünk Jézus Krisztust. Egyszerre haragudott ránk Isten, és egyszerre irgalmazott nekünk. Hogyan lehetséges ez? Istennek van egy rossz oldala, meg Istennek van egy jó oldala? Hogy felülkerekedik benne valahogyan a rosszal szemben a jó? Nem. Istennek nem lehet gonosz oldala. A bűn feletti haragja is csak jóságának megnyilvánulása. És éppen Jézus Krisztus eljövetele és halála által mutatta meg, hogy Istenben a harag és a könyörület egyszerre létezik. Isten, ami bűneink miatt az ő haragját Jézus Krisztusra állasztotta ki. Nem ránk. Ez a nagy lehetőségünk, hogy Isten Jézusért szeret bennünket. Hogy Jézus vére által megszabadított minket, és így kerülhetünk közel az Istenhez. Sokan mondják, hogy nagypéntek, amely Krisztus haláláról szól, az egy még véresebb ünnep. Ha valaki végignézi mondjuk az elmúlt időszakban megszületett filmeket, akkor ki is mondja, hogy hát ha valami véres volt, akkor nagypéntek volt véres. De nagypéntek mégis Isten szeretetének az ünnepe, hogy hozzákerülhessünk, hogy beléphessünk az ő kegyelmébe. Mert Jézus Krisztus keresztjében tud feloldódni Isten haragja és irgalma. Jóságának két tulajdonsága, a bűn feletti harag és a bűnös ember felett érzett szánalom. Jézusban találkozik, ami megváltunkban. Hogyan kerülhetünk mi Istennek szentséges előterébe? Hogyan szabadulhatunk meg mi magunk? Jézus Krisztus által, hogy kivezessen bennünket az önzés, a szeretetlenség, mondjuk így Egyiptomából. Forrás és erő legyen ahhoz, hogy többé ne szentségtelenek, ne istentelenek, azaz ne legyünk önzők és szeretetlenek, hanem elfogadjuk Isten kegyelmét és irgalmát. Mert mit használ az egész világnak, mit használ az embernek, hogyha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Valljuk be őszintén, nem sokat, szinte semmit. De egyet megtehet, elfogadja Isten kegyelmét, szeretetét, és akkor élni fog ő maga is, és utódai is. Amen.
Válaszoljunk a ige hirdetésre, énekeljük el a 25. Zsolt első verszakát, mert így kezdődik. Szívemet hozzád emelem.
Imádkozzunk. Kedves Istenünk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Hálát adunk neked a barátainkért, családunkért, közösségünkért, gyülekezetünkért. Köszönjük neked, hogy egyre jobban megismerhetünk téged a Biblián keresztül. Kérünk, hogy erősítsd napról napra hitünket. Kérünk, nyisd meg azoknak a szívét, akik még nem keresnek téged. Könyörgünk a gyászolókért, idősekért, betegekért. Te legyél velük, te adj nekik erőt. Vezess minket a konfirmációhoz vezető úton, te áld meg az alkalmainkat. Add, hogy a konfirmáció ne az utunk vége, hanem egy új élet kezdete legyen. Ámen.
Mondjuk el a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Foglaljuk el helyünket, testvérek!
Kedves testvérek! Bevallom őszintén, évről évre megrestülök, amikor azt kérdezem, hogy ennek az alkalomnak, az Isten tiszteletnek, amikor a konfirmandusokat, a kis kátésokat és a nagyobb kátésokat újra a gyülekezet szín elé hozzuk, hogy van-e ennek a pillanatnak értelme, létjogosultsága, szükséges-e mindez. És amikor belépek és látom a gyülekezetet, hallgatom az ifjakat, akkor újra és újra megerősít az Úristen, hogy szükséges mindez. Engedjétek meg, kedves testvérek, hogy a jelenlévő nagy konfirmandusokat, most csak nevüket említve hadd mutassuk be a gyülekezet közösségének, ők pedig majd felállnak és felétek fordulnak. Ők azok, akik szolgáltak, és az Isten tisztelet alatt végig majd szolgálni fognak. Gál Brigitta, Gészabó Gábor, Barta Benedek, Nagy Délia, Suhajda Lili, Metzger Lili, Kocka Janka, Rikszer Viktória, Gészabó István, Óvári Sarolta, Gál Dorottya, Kuruc Máté, Hordós Edina, Najmark Dóra, Börzsei Natasa és Malárik János. És egyben hadd mutassam be azokat a kis konfirmálókat is, akik most kezdték el a felkészítést. Ők maguk majd heten lesznek, most négyen vannak itt az Isten tiszteleten. Őket arra kérem, hogy majd, amikor a nevüket hallják, akkor álljanak el és jöjjenek ide az úrasztalához. Fetter Orsolya, Jutasi Levente, Kurfis Dóra, Nyilas Anna. És megkérem gyülekezetünk gondnokát, Sánta János gondnok testvéremet, hogy köszöntse őket. Jó? Gyertek egy kicsit.
Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket ebből az alkalomból, hogy ti is elindultatok a konfirmáció útján, és amikor odaértek, bizonyságot tehettek az Úristen színe előtt a tanultakról. Kezembe tartok egy kis könyvet, ez a Heidelbergi K.T. Ez 450 évvel ezelőtt jelent meg az első példánya, és ennek a egy mondatát olvasnék fel, nem akarhat benneteket untatni bele. A K.T. évszázadokon át segített abban, hogy az egymást váltó nemzedékek és az egymástól földrajzi távol élő gyülekezetek egységes fogalmakkal, egyező szavakkal fejezzék ki a református keresztény egyház hitének igazságait. Ezek az igazságok, hogy felkészülhessetek belőle, a Bibliában található meg, amit most meg fogtok kapni. Azt kérem, hogy ezt a Bibliát tanulmányozzátok, olvasgassátok, mert ez nagy segítséget nyújt nektek abban, hogy ebbe a Heidelbergi K.T.-ba foglalt 129 kérdésre 129 feleletet megtanuljatok, és meg is, el is tudjátok mondani, hogy mennyire szigorú és nagyon fontos dolog ez, erre való felkészülés. Mindjárt az első kérdés az, hogy mi életetekben és halálatokban egyetlen vigasztalásatok. A feleletet már Esperes úr elmondta erre az előbb, de az így hangzik, az, hogy testestől és lelkestől akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltónak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Milyen hatalmas szavak és izgalmas kifejezések vannak már ebben az egy mondatban. Szóval, hogy testestől és lelkestől, vagy nem az önmagamé, hanem az Uramnak, a hűséges Jézusnak, a megváltómnak a tulajdona vagyok. Hogy ezek mit jelentenek? A feleletekben mindenütt ott vannak a Bibliából kiválasztott mondatok, és ezeket a kiválasztott mondatokat a Biblia olvasásával, tanulmányozásával és használatával mindenben segítségetekre lesz. Mert a Biblia az a könyvek könyve, és ezek a könyvek könyve az azt jelenti, hogy ebbe a könyvek könyvébe az örök igazság benne van. Így használjátok, ezt kívánom nektek.
Foglaljatok helyet. Folytatjuk a mi Isten tiszteletünket.
Készüljünk az úrvacsorai közösségre, énekeljük el a 435. dicséretet, mely így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni.
Hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Olvashatjuk az utolsó vacsora leírásában is, ezt az evangéliumokban, de legbővebben Pál apostol korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorált, ezt mondta: e poháram az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Készüljünk most az Úrral való közösségre. Hajtsuk meg fejünket, valljuk meg bűneinket imádságban. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy előttünk lehet most a megtört kenyér, a kitöltött bor, ami az Úr Jézus szenvedését, megtört testét, kiontott vérét jelenti számunkra. És ahogyan most ezekre tekintünk, előttünk lehet, hogy mit is jelent a te haragod. Hogy mi kellett történjen az egyetlen fiad halála, szenvedése, hogy a bűneink miatt való haragod ne ránk töltődjön ki. Urunk, add, hogy tudjunk most őszintén magunkba nézni, tudjuk meglátni életünkből, hányszor és mennyi módon vétettünk ellened, bántottunk meg téged, éltünk hitetlen módon, félretéve téged, nem figyelve a te parancsodra. Mennyiféle tettünkkel, szavunkkal, gondolatunkkal vétkeztünk ellened. Addurunk, hogy most az imádság csendjében tudjuk ezt megvallani előtted. Kérünk, Urunk, ahogy az Úrasztalához járulunk, hitünkben erősíts, hogy a te bűneinket eltörlő kegyelmed a miénk, hogy Jézus szenvedése, halála minden bűnünket eltörli, eltörölte. Így kérjük áldásodat úrvacsorai közösségünkre. Légy velünk, erősíts bennünket veled való közösségünkben. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Bűneinket megvallottuk, hitünk megvallása következik most.
Mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, s Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantat a Szent Lélektől, született Szűz Máriától, Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a Szent Egyházat, a szentek közösségét, bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életed. Ámen.
Mindezek után hitünk, meggyőződésünk szerint feleljünk még hallható szóval a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan, bár de elhívott, hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen, kegyelméből, mindannyiunknak, akik hittel kérjük és várjuk tőle. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és majd járuljunk az asztalhoz, mindannyian, akik meghallottuk Isten hívását. Az úrvacsorai közösség alatt a 440. dicséretet énekeljük. Jel, lássuk az Úr keresztjét. Így szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorai közösséget. Így éltek fel az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk intünk benneteket, Isten kegyelmét, ne tegyétek hiába valóvá magatokban. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn. Viseljétek magatokat keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istenek ama szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott nektek. Isten békessége uralkodjék szívetekben, amelyre hívattatok is egy testben, amely a Krisztus teste, az egyház. Gyertek, adjunk hálát Isten velünk között kegyelmért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja a betegségedet, megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalommal koronázd meg. Köszönjük neked, Urunk, hogy szent fiad testével és vérével tápláltál bennünket. Megerősítettél bennünket, hogy testének tagjai, országának örökösei vagyunk. Tarts meg bennünket, kérünk, a veled való közösségben, hogy egész életünk téged dicsőítsen és tanúskodjon szabadító tetteidről minden ember előtt. Jöjj velünk hétköznapjainkba, áldj és vezess bennünket, hogy ne magunknak éljünk, hanem neked. Így felajánljuk magunkat, Urunk, neked, használj minket országod építésére, embertársaink javára, hogy kedves legyen a mi életünk előtted most, és majd, amikor eljössz jövendő országodban, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel együtt, egy örök Isten, aki uralkodsz most és örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hirdetéseket hallgassuk meg.
Kedves testvérek, köszöntjük és köszönjük gyülekezetünk elmúlt heti minden munkáját, segítségét és adományát, a továbbképzésnek a szervezését, a temetőtakarítást, az ifjúsági csendes napon való segítséget, beleértve a hangtechnikai szolgálatot is. Szeretettel ajánlom gyülekezetünk figyelmébe áldás békesség újságunk legfrissebb számát, aki a következő szám előállításához szeretne hozzájárulni, 500 forinttal teheti meg. Egyházunk rendje szerint október utolsó vasárnapján, azaz a mai napon, a Magyarországi Református Egyház minden gyülekezete egy közös célra gyűjt, és egy közös célra való gyűjtésnek a perselyes adományát juttatja el az érintett egyházközséghez. Ezen a mai vasárnapunkon a Keszthelyi Református Egyházközség fogja megkapni a mi perselypénzünket is. A gyülekezet 10 éve kellett, hogy életveszély miatt bezárja a templomát, és szeretnénk most megújítani többek között a mi adományainkból is. Legyünk hálásak azért, hogy a mi templomunk szép és felújított, és legyünk bőkezűek, hogy más is megtehesse mindezt. November 3-án 10 és 15 óra között Egyházmegyei Női Csendes Nap lesz Pátyon. A címe Félelem helyett bizalom. Kérem, hogy aki szívesen merne erre az alkalomra, most Isten tisztelet után még szóljon nekem, hogy a létszámunkat leadhassuk.
November 4-én 16 órakor Budakalászon kiskori presbiteri találkozó lesz a témája, az ifjúság. Nem csak presbitereket várunk, de presbitereket különösen is várunk erre az alkalomra. Gyülekezetünk presbitériuma még a nyár elején úgy döntött, hogy időközi presbiter választást tart. Ennek időpontja november 11-e lesz gyülekezetünkben. Mindazok a testvérek élhetnek szavazati jogukkal, akik ennek az esztendőnek a választói névjegyzékében szerepelnek. A jövő héten vasárnap presbiter jelölt testvéreink bemutatkoznak itt gyülekezetünk közösségében. Pomázon Böszörményi Géza, Istenes Lászlóné, Kurfis Géza, Nyíregyházi János, Osváth Zsolt, Óvári Ákos és Róna Péter testvérünk. Az Isten tiszteleten is itt vannak majd mindannyian, aki szeretne velük találkozni, beszélni a kijáratnál, megteheti most is. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy az elmúlt hetekben megszólaltak harangjaink. 2018. szeptember 28-án elhunyt Domokos Miklós testvérünk. Temetése 2018. október 19-on volt az öreg katolikus temetőben. Istenünk kegyelmét és vigasztalását kérjük emlékező és gyászoló testvéreinknek. 2018. október 7-én elhunyt Dobai Sándor testvérünk. Temetése október 29-én, holnap 11 órakor lesz református temetőnkben. Istenünk vigasztalja a gyászoló testvéreket. 2018. október 15-én elhunyt Kis József Albert testvérünk. Temetése november 7-én 15 órakor lesz református temetőnkben. Urunk, adjon vigaszt a gyászoló családnak. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 18 órakor énekkari próbát tartunk Pomázon, konfirmandusaink pedig reggel csendes napra mennek Gárdonyba. Kedden 6 órakor kékkereszt alkalom lesz Pomázon, Bibliaóra Csobánkán 6 órakor, 7 órakor kezdődik Bibliaolvasó körünk Pomázon, és ezen az estén érkeznek konfirmandusaink Gárdonyból. Szerdán reformáció ünnepén 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 15 órakor megemlékezünk gyülekezetünk közösségében is református lelkipásztor testvéreink sírjánál református temetőnkben, és 18 órakor pedig ünnepi istentiszteletünk lesz Pomázon Psalmus kórusunk szolgálatával. Pénteken a konfirmáció oktatás elmarad, az ifjúsági bibliaóráról pedig értesítéssel leszünk. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Mindkét istentiszteletünk előtt éneket fogunk tanulni. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Énekeljük el záró énekünket, a 447. dicséretet, mely így kezdődik. Uram, bocsássad el szolgáidat békével.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljen rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen.
Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Isten velünk viszontlátásra.